A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes téli vasárnapon. Isten lelket tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 166-os éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés véget el szent helyre feljöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a második részben. Pál apostolnak az első korintusi leveléből a második részt olvasom, az első verstől kezdődően, egészen a fejezet végéig. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. A kegyelem Istene tegye áldottá Isten igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 399. énekünket. A 399. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Bizalmát csak belé
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, őszinte bűnbánattal valljuk meg neked, hogy nem mindig tudunk bizalommal átadni neked mindent. Nem mindig tudjuk teljes reménységünket beléd vetni. Gyakran olyan távolinak és megfoghatatlannak tűnsz. Nem is mindig valóságosan jelenlévőnek. És bizony ezért nem megy könnyen nekünk, hogy mindent a te kezedbe tegyünk. Hogy hittel mindent rád hagyjunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra közel jössz mégis hozzánk, hogy bizonyítsd nem csak létedet, hanem irántunk tanúsított szeretetedet is. Köszönjük, hogy a legkézzel fogható bizonyítéka irántunk való érthetetlen szeretetednek Jézus Krisztus testé létele. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, lehajolt a bűnöshöz, hogy fölemelje, és ismét megajándékozza azzal a kegyelemmel, amire minden elveszett bűnös rejászorul. Köszönjük, édesatyánk, hogy mi ebből a kegyelemből élhetünk naponta. És köszönjük, hogy most is azért tereltél egybe minket, mert látod a mi lelki szükségünket. Érzékeled a mi szívünk sóvárgását te utánad. Könyörű rajtunk, hogy tudjunk újból közel kerülni hozzád. Hadd tudjon a te igéd úgy fölcsendülni, hogy az hitelesen isteni szóvá váljon bennünk, akkor is, ha gyarló, töredező, emberi eszközön át érkezik. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te kész vagy megtermékenyíteni azt a szót, ami minket újjá teremthet, ami elűzheti belőlünk a nyugtalanságot, a félelmet, az aggodalmat, a kishitűséget, a kételyt, és ami megajándékozhat minket szent bizonyossággal. Istenünk, erre vágyik mindnyájunk szíve, arra a szent bizonyosságra, hogy te élő, uralkodó és mindenható Isten vagy, aki nem vagy távol egyikünktől sem, aki kész vagy lehajolni hozzánk, megszólítani minket, ha őszinte szívvel keresünk téged. Áld meg, Istenünk, most is rád figyelésünket, hadd legyen örömünk a veled való találkozásban, hadd tudjunk egymásnak is úgy örülni, mint lelki testvéreknek, akik ugyanannak a nagy isteni családnak a gyermekei lehetünk. Jézusért kérünk, atyánk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a második részből, a 6. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 2. rész, 6. versétől kezdődően, egészen a 10. versig. Hallgassuk figyelemmel és alázattal Isten igéjét. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk. De nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Eddig tart ez alap. Drága testvéreim, ez az első hallásra nagyon elvontnak tűnő apostoli üzenet az útmutatónk szerint mára kiírt alapige. Sokat töprengtem azon, hogy mit is akar kifejezni Pál apostol e nagyon elvont gondolatok és sorok által. És hogy az egész fejezet tükrében megfogalmazódott bennem egyetlen mondatban ennek a fejezetnek a lényege, az üzenete, az, hogy hogyan is van jelen Isten népe ebben a világban. Pál apostolt roppant foglalkoztatta az első század második felében az, hogy hogyan is lehet jelen Isten népe az akkori római birodalomban, különböző nyelvi közösségekben, különböző kulturális hátterű emberek között. És tudjuk, hogy a római birodalom sokféle nemzetet próbált egyesíteni a maga vashatalmával. Zsidók, görögök, rómaiak és sokféle más nemzet nyüzsgött a hatalmas római birodalomban, és Pál apostol és Isten elhívott szolgái fontosnak tartották, hogy az isteni örömhír, a megtartó evangélium minden nemzethez, minden nyelvű néphez eljusson. Maga Pál is több nyelvű ember volt, korának egyik kitűnő filozófusa is, akinek, ha 2000 év után, vagy ugye bő 1900 év után olvassuk ma is a leveleit, bizony, nem egyszer, keményen töprengenünk kell azon, hogy azokat a magvas gondolatokat megértsük, amik olyan rég fogalmazódtak meg az ő szívében. Nos hát, a nagy kérdés az, hogyan lehet jelen Isten népe ebben a világban? Hogyan van jelen a keresztény közösség a mai világban, amelyik sokszínűségében, pogányságában, Istentől való elidegenedtségében szinte azonos szinten mozog, mint egykora pogány római birodalom? Ebben a második fejezetben Pál apostol beszél Isten erejéről, Isten bölcsességéről, beszél Isten mélységeiről, Isten dolgairól, Isten lelkéről. Ezek mind-mind olyan elvont fogalmak, amikkel az első század pogány népei nem tudtak mit kezdeni. Tudjuk, a rómaiaknak is rengeteg istenük volt, a görögöknek is, más pogány nemzeteknek is. A római birodalomon belül egyedül csak a zsidóknak volt egy istenük. Az is láthatatlan, megfoghatatlan Isten volt. És Pál apostol ezt az Istent szerette volna közel hozni zsidókhoz és pogányokhoz egyaránt. És ennek a láthatatlan, megfoghatatlan és mégis valóságos Istennek az erejét, a bölcsességét, a mélységeit, a lelkét szerette volna közel vinni azokhoz az emberekhez, akik pogányságuk folytán nem ismerték az Isten erejét, az Isten bölcsességét, az Isten lelkének a hatalmát. Mert nyilvánvaló volt, úgy, ahogy Pál a híres athéni beszédében is elmondta a görögöknek, akik sok Istent imádtak, köztük még oltárt állítottak az ismeretlen Istennek is, elmondta nekik, hogy ezek az Istenek, ezek az emberkéz által faragott, öntött, szobrok, állóképek nem rendelkeznek semmiféle erővel, semmiféle hatalommal, nem taníthatnak semmiféle bölcsességre, ezek nem tudnak titeket a lélek mély világában eligazítani, mert ezek halott tárgyak, és nem Istenek. Most hát miért van szükség nekünk, testvérek, Isten erejére, Isten bölcsességére, Isten lelkére? Miért van szükségünk arra, hogy megismerjük Isten dolgait, Isten mélységeit, ahogy fogalmaz itt Pál apostol? Azért, hogy eleven hitünk legyen ebben az Istenben. És hogy ennek a hitnek a birtokában Isten ajándékaival úgy rendelkezzünk, hogy azok meggazdagítsák, megszínesítsék a hétköznapi életünket, hogy Isten drága ajándékai, a bűnbocsánat, az üdvösség ajándéka betöltsenek örömmel minket. Most ezért van szükség mindarra, amiről itt Pál beszél. Megismerni Isten erejét, Isten hatalmát, Isten bölcsességét, Isten világának mélységeit, Isten lelkének a titkait, és ennek a megismerésnek nyomán úgy jelen lenni Isten gyermekeiként, Isten népeként ebben a világban, ahogy Jézus elvárta, ahogyan mondta a tanítványainak egykor, hogy legyetek a világ világossága, legyetek sóként jelen ebben a világban, hogy jelenlétetek által megízesüljön és tartóssá váljék az emberiség élete. Micsoda nemes hivatás, micsoda hatalmas lehetőség ez, amit Isten ad az ő népének. Nézzük meg, testvérek, mai korhű példák tükrében is azt, hogy Isten népének a jelenléte miért is hasznos ebben a világban. Nemrég olvastam egy megrázó történetről, 2013-ban, tehát csupán szűk 5 évvel ezelőtt történt Kanadában, egy kisvárosban egy borzalmas gyilkosság, amikor egy keresztény hitvalló családnak egy tinédzser leányát szexuális bűncselekmény nyomán megölték. Egy amerikai újságíró elindult ennek az esetnek a felderítésére, és aztán közölte is egy New York-i újságban a történetet, de nem csak a puszta tényt, a borzalmas tragédiát, hanem azt is, hogy ennek a meghalt lánynak a szüleivel való találkozása nyomán hogyan jutott ő vissza a keresztény hithez, amit ő korábban elveszített. És leírja ez az amerikai újságíró 2013-ban a New York-i újságban, hogy mikor meglátogatta a temetést követően az áldozatnak a szüleit, akkor az apja azt mondta a leányzónak, hogy szeretnénk tudni, hogy ki vagy kik követték el ezt a borzalmat, hogy beszélhessünk nekik a szeretetről, ami láthatóan hiányzik az életükből. Nos, azt mondja ez az amerikai újságíró, hogy szembesülve ennek a házaspárnak a haragtól és bosszúvágytól mentes magatartásával, ez vezetett vissza engem az élő hitre. És úgy fogalmazta az áron mondatát a beszámolójában ez az amerikai újságíró, hogy a lélek fegyvereit látva más emberré lettem. Hogyan van jelen Isten népe ebben a világban? Lám egy kanadai hitben élő házaspár, aki borzalmas tragédia nyomán veszti el a lányát, így viszonyul lányuk ismeretlen gyilkosához vagy gyilkosaihoz. Sajnálkoznak a fölött, hogy ők nem ismerik a szeretetet. És ezért követtek el ilyen borzalmat. Testvérek, valóban nagy kérdés az, hogy miért is van annyi gonoszság, annyi borzalom ebben a világban. Miért telik ki a bukott embertől ma is annyi gyalázatos cselekedet? Nyilván azért, mert sokan nem ismerik a szeretetet. Nem ismerik azt a testélet Krisztust, akinek adatott a hatalom menjen és földön. És nyilván, mert még nem kerültek ennek a Krisztusnak a hatalma alá, ezért képesek ilyen borzalmak elkövetésére is egyesek. Most hát testvéreim, Isten létezése az számunkra nem kérdés. Tudjuk, hogy sokan küzdenek ezzel a gondolattal, ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor még olyanok is elismerik az Istenbe vetett hitnek gyakorlati hasznát, akik maguk nem gyakorolják az Istenbe vetett hitet. Közismert a francia híres és egyben hírhet filozófus élete, műve Voltairenek az írásai, aki egy életen át hadakozott kereszténység ellen, Isten ellen, egyház ellen, Biblia ellen, és mégis egy adott pillanatban különös vallomást tett ez a francia filozófus Voltaire. Azt mondja, hogy azt akarom, hogy az ügyvédem, a szabóm, a szolgálóim, sőt a feleségem is higgyenek Istenben, mert akkor ritkábban leszek kirabolva és felszarvazva. Különös fogalmazása ez egy Isten ellen hadakozó filozófusnak. Látja a gyakorlati hasznát annak, ha a környezetében szolgái, a szabója, az ügyvédje, sőt a felesége is hisz Istenbe. Igen, az Isten hitnek nagy szüksége van. Ebben a mai világban minden embernek nagy szüksége van az Isten hitre. Mert hogy nagy baj van ezzel a világgal. Egy lelkipásztor így fogalmazta meg a jelenkori világnak a bajait, a korrajzát, így írja le, hogy megtanultuk, hogyan gondoskodjunk megélhetésünkről, de élni nem tudunk. Éveket adtunk az életünkhöz, lásd orvostudomány, de nem adtunk életet az éveinkhez. Al Gore, az amerikai politikus, aki alelnök is volt Amerikában évekkel korábban, úgy fogalmaz Amerika lelkiségének elesettsége kapcsán, hogy az anyagi javak felhalmozása csúcsot döntött, ahogy azoknak a száma is, akik üresnek érzik az életüket. Igen, hiába halmozza az anyagi javait az ember, ha közben halmozódik azoknak a száma is, akik üresnek érzik az életüket. Nos hát, miért van szükség Isten népére ebben a világban? Azért, hogy e világ szükségeit segítsenek betölteni. Azért, hogy ebben a világban, ott, ahol Isten népe megfordult, fölragyogjon az Isten dicsősége. Úgy, ahogyan Pál mondja itt alapigénkben, hogy nekünk kijelentette Isten az ő dicsőségét. Nekünk öröktől fogva elrendelte az ő dicsőségét, hogy fölragyogjon a mi életünk ábrázatán az ő dicsőségének fénye. Testvéreim, ez egy nagy kihívás manapság a kereszténység számára. Nagy kihívás számunkra is, Isten mai népe számára. Tudjuk, hogy az Isten hitet hordja a szíve mélyén végül is minden ember, ilyen vagy olyan formában. És előbb-utóbb az Isten utáni sóvárgása felszínre tör. Jean-Paul Sartre, ez a neves 20. századi francia ateista író és filozófus úgy fogalmaz, azt, hogy Isten nem létezik, nem tagadhatom. Azt, hogy Isten nem létezik, nem tagadhatom. Azt, hogy egész lényem Istenért kiállt, nem feledhetem. Különös ellentmondásnak ad hangot ez a híres filozófus. Annak a kettőségnek, amiről Pál apostol is beszélt már egyik apostoli levelében, a rómaiakhoz írt levelében. Hogy két ember lakik benne. Az egyik, mondjuk így a francia filozófus szavaival, tagadni akarja Istent, a másik része pedig a lényemnek Isten után kiállt. Igen, mert érzi, hogy egyedüli, kívánatos, lehetséges közeg, amiben kibontakozhat az ember élet, csak is Istenben adatik nekünk. És nyilván ezért nem lehetett, testvérek, eltaposni és kiirtani még a vad kommunista hatalmak eszközei által sem, évtizedek vallás üldözése, egyház üldözése által sem az Isten hitet az emberek szívében. Leírja egy amerikai író azt, hogy egyik fiatal ember, egy amerikai szomszédja 1983-ban kirándult néhány amerikai társával együtt Moszkvába. 1983-at írtak akkor. És 83 húsvétján a moszkvai Vörös téren ez a néhány lelkes fiatal turista egy feliratot emelt a magasba, ami az volt olvasható, hogy Krisztus feltámadt. És elkezdtek közben keresztény énekeket énekelni. Nyilván a szovjet kommunista rendőrség rögtön lecsapott rájuk, elvette a kezükből a feliratot, szét is tépte ezt a bannert, de őket is hűvösre kísérte. Aztán eltelt 10 év, és ugyanez az amerikai férfi 1993 húsvétján szintén látogatást tett Moszkvában a Vörös téren, és nagy meglepetésére tele volt a Vörös tér hitvalló oroszokkal, akik azzal a nagy újongással köszöntötték egymást, hogy Krisztus feltámadt. És ugyanabban az évben, 1993-ban a híres moszkvai nagyszínházban, a Bolsói színházban előadták Händelnek, a híres zeneköltőnek a hatalmas művét, a Messiást. Megrendültem, újongó lélekkel hallgatta a sok-sok orosz ezt a zeneművet. Mert hogy nem ismerték. 70 évvel korábban ugyanis betiltották ennek a bibliai témájú műnek az előadását egész Szovjetunióban. Testvérek, ez a gyönyörű zene volt a kifejezése annak a nagy lelki újongásnak, ami a felszabadulást követte, hogy végre le lehetett rázni az ateista, istentelen uralomnak a láncait. Hasonló élményben volt része annak a prágai tömegnek, amelyik 1989-ben újongva ünnepelte a kommunizmus bukását. Prágában a Szent Vitus székesegyházban ünnepeltek az örömittas polgárok, ahol jelen volt az emigráns drámaíró, a későbbi államelnök Václav Havel is, és együtt hallgatták meg Dvoráknak a miséjét, ezt a bibliai témájú hatalmas művet. Egy ilyen misének a bibliai üzenete volt akkor is a legalkalmasabb a szabadság nagy ajándékának a megünneplésére. Íme, amikor az Isten népe ráérez arra, hogy hol is vannak az igazi értékek. Nem véletlen az, testvérek, hogy a leghíresebb zeneművek bibliai témájuk. Beethoven nagyon sok zeneművet alkotott. Gyönyörű szimfóniái, ugye világszerte ismertebb, legismertebb a 9., és mégis ő a legnagyszerűbb művének azt a misét tartja, a Missa Solemnis, amiből csak 2 írt, összesen 2 misét Beethoven, ami bibliai témájú nyilván. És ott van a többi zeneszerző, ott van Brahms német requiemje. Amikor előadták egyszer Amerikában, akkor egy amerikai zenekritikus így kommentálta ezt a rendkívüli eseményt: isteni előadás, amikor az énekkar az élő Krisztusról zeng, még egy ateista is hinni kezd Krisztusban. Miről beszél Pál apostol alapigényben? Isten ereje, Isten bölcsessége, Isten mélységei, Isten lelke, Isten dolgai. Mind-mind megnyilvánulnak, lám a művészetek világában, az irodalom világában, vagy tömegek spontán megnyilvánulásában megnyilvánulnak, megmutatkoznak. Isten ereje, Isten hatalma, Isten bölcsessége, Isten mélysége, Isten lelkének a kisugárzása. Ugyancsak a Szovjetunióban történt a következő érdekes eset. 1976-ban egy kommunista pártszékház homlokzatára megrendeltek Oroszország, vagyis az akkori Szovjetunió legnevesebb szobrász művészétől egy hatalmas domborművet. A hatalmas pártszékháznak a homlokzatára egy 15x15 méteres nagyságú domborművet rendelt a kommunista pártvezetés. És a leghíresebb szovjet szobrász művész Nyezvesznyi, alig tudom kiolvasni a nevét, érdekes, ugye orosz hangzású név, róla azt az érdekességet is tudjuk, hogy ő tervezte meg a korábbi elhalt pártvezető Hruscsov síremlékét is. Noha korábban, amíg Hruscsov uralkodott, addig ezt a szobrászművészt, mivel keresztény ember volt, ezt leírta a lapról teljesen. És az ő művészetét és munkáit abszolút értéktelennek minősítette egykor Hruscsov, hogy miután meghalt, a családja mégis ezt a szobrászművészt kérte fel arra, hogy Hruscsov síremlékét készítse el. Most 1976-ban következett ez az újabb nagy rendelés, a pártszékház homlokzatára ez a hatalmas lombormű, és ő részletekben adta be a párt elitjének az ő tervét. Mert hát amúgy is ugye hatalmas felületű lett volna, 15 méter széles, 15x15 nagyságú, és hát így részletekben szépen jóvá hagyták a pártvezetők ennek a művésznek a tervét. És akkor döbbentek le igazán, amikor kész lett az egész dombormű, és amikor leleplezik a hatalmas pártszékház homlokzatát, akkor látják, hogy a dombormű egy nagy keresztet ábrázol. És nyilván számon kérték rögtön, hogy mi akar ez lenni. És ő játszotta a naivat, és visszakérdezett: kereszt? Hát nem látják, hogy ez egy emberi arc? Hát nyilván a pártvezetők nem tágítottak, mert Nagyon jól látták, hogy egy keresztről van szó. Nyomban ki is utasították az országba, 1976-ban Svájcba kényszerült emigrálni, egy éve később az Egyesült Államokban kötött ki, ahol hosszú életet élt, 91 éves korában halt meg, és ott az egyetemen sokáig tanított még Amerikában. És mindvégig megőrizte következetes keresztjén hitét, amit lám, még a 70-es évek szovjet uralmában is képes volt kifejezésre juttam. És hát, testvéreim, az Isten ereje, az Isten lelke, az Isten bölcsessége, az Isten dolgai, azok nem rejthetők el. Hogy mondja Jézus? Éppen a tanítványai élete kapcsán nem rejtethetik el a hegyen épített város. Milyen kérdésre indítottuk mai üzenetünket? Hogyan van jelen Isten népe a világban? Úgy, mint a hegyen épített város. Vagy úgy, ahogyan egy sötét szobában, az asztal közepén meggyújtott gyertya, amelyik világít minden oda betérőnek. Chesterton, a múlt század neves angol keresztény írója, fogalmaz nagyon érdekes módon, hogy a hit minden látszat szerint kutyák martalékává vált. Igen, lehet gondolni a 70 éves ateista uralomra is Kelet-Európában. Nálunk 40 évig tartott, Szovjetunumban 70 évig. Azt mondja, hogy a hit minden látsza szerint kutyák martalékává vált. Végül mégis a kutyák pusztultak el. A kereszténység sokszor meghalt és feltámadt, mert olyan istene van, aki ismerte a sírból kivezető utat. Mert olyan istene van a kereszténységnek, az Isten mai népének, aki ismeri a sírból kivezető utat. Ezért hát az evangélium ügye, Isten ügye, nincs halálra ítélve. Akkor sem, amikor ez a világ szeretné eltussolni, elhallgattatni, vagy éppen végképp elnémítani. Pál apostol úgy fogalmaz alapigénkben, hogy mi a tökéletesek között bölcsességet szólunk, de nem e világ, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét. Szóljuk e világ úgynevezett tökéletesei között, akik magukat nagynak, tökéletesnek, hatalmasnak tartják. És nagyon érdekes ez a kifejezés eredeti görögben, a teleosz, a tökéletes, és ez a teleosz, görög szó, magyarra fordítva, pontosabban azt jelenti, hogy olyan emberek, akik még növekedni tudnak. Különös. Nem az a tökéletes, úgymond, aki már végérvényesen eljutott egy csúcspontra, és nem tartja szükségesnek a továbblépést, vagy a fejlődést. Hanem Pál azt mondja, hogy akik képesek még növekedni. Most hát, ezek között szóljuk mi az Isten bölcsességét. Akik úgy gondolják magukról, hogy lezárt világban élnek, nincs szükségük semmi fejlődésre, növekedésre, nincs szükségük látókörük tágítására. Nos, azokat nem lehet az Isten evangéliumával elérni. Azok szomorúan mennek el még Jézus közeléből is, mint egykor az a gazdag ifjú, akinek elmondta Jézus világosan, hogy mi vezet az üdvösség, a teljes békesség, az öröm, a megelégedettség útjára. Csak hogy a gazdag ifjú nem vállalta ezeket a feltételeket, és végül megszomorodott szívvel kénytelen volt otthagyni Jézust. És hát testvéreim, roppant nagy kérdés az, hogy Isten népe hogyan tud jelen lenni ebben a mai világban. Mert ha úgy van jelen, hogy fölkapja a fejét az érdeklődő világ, az Istenre szomjazó világ, arra, akit mi képviselünk, akkor el fogja kezdeni keresni. Akkor valóban nem a mi dicsőségünket fogjuk keresni, hanem az Isten dicsőségét fogjuk képviselni és továbbítani ebben a világban. Hogy mondja itt Pál apostol? Azt hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, vagy meg sem gondolt, mondja a Károli fordítás. Azt hirdetjük. Az Isten titkos bölcsességét. Mert Isten lelke kijelentette ezt nekünk. Ezt mi nem dicsekedve mondjuk, és büszkén, és öntelten, mert Pál se így mondja, hanem úgy, mint akik csodálkozással, ámulattal hódolunk Isten előtt, aki képes bennünket, porszemnyi gyermekei, beavatni az ő dolgaiba, az ő titkaiba, az ő tervébe, aki képes az ő erejét, bölcsességét kinyilvánítani nekünk is, éppen azért, hogy ebben a világban legyünk úgy jelen, mint akik megismertük Istent, mint akik kaptunk az ő lelkéből, mint akik nem csupán érzéki, testi gondolkozás emberek vagyunk, hanem mint akik már lelki emberekként vagyunk jelen ebben a világban. Hogy mondja Pál a záró sorokban? Hogy a nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekint. Sőt, megismerni sem képes. Miért? Mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki dolgokat csak lelki módon lehet megközelíteni. A lelki ember azonban mindent megítél, mert Isten kijelentette a lelkieknek a lelki dolgokat. Bennünk pedig Krisztus értelme van, mondja Pál a zárósorban. És mi ezért látunk másként, ezért próbálunk élni másként, ha nem mindig sikerül az a mi gyarlóságunknak, tulajdonítható, de mégis Isten az ő megváltott népére bízta az ő megjelenítését ebben a világban. És lám, ahogyan Korintusban, abban az üllött, kikötő városban, Görögországban, az első században sikerült mégis a keresztény kis közösségnek megjeleníteni Krisztust, úgy akarja ma is általunk is megjeleníteni önmagát e világ előtt. Ebben segítsen meg minket, ami Urunk, hogy fölismerjük, hogy hogyan is legyünk jelen hitelesen, meggyőző erővel, Isten bölcsességét és erejét közvetítve ebben a világban. Sokak örömére és hasznára. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es ének első két versét. 471-es ének így kezdődik, rád tekint már hitem.
Save us. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a mi hitünk, reménységünk reját tekinthet. Mert Jézus Krisztusban megbizonyítottad önmagadat, szeretetedet, a bukott emberhez való hűségedet, mentő szándékodat, és köszönjük, hogy mindezekben mi is részesülhettünk. Köszönjük, hogy te munkálod bennünk a hitet, erősíted a veled való kapcsolatunkat, és erősíted a megváltott gyermekeiddel való közösségünket is. Azért, hogy ne legyünk egyedül, elszigetelt lényekként ebben a világban. Tartozzunk oda a te nagy családodhoz, a megváltottak seregéhez. Köszönjük hálaadással, hogy mi is részesülhettünk Isten erejében, az ő bölcsességében. Köszönjük, hogy bennünk is Krisztus értelme lehet. Könyörű Istenünk rajtunk, hogy ezzel soha ne hencegjünk, büszkélkedjünk senki előtt, hanem alázattal adjunk hálát azért, hogy mi ismerhetünk téged, szerethetünk téged, ápolhatjuk veled a kapcsolatot, hallgathatjuk szavadat, és mi imában válaszolhatunk neked. Köszönjük Istenünk, hogy ez a drága lehetőség minden téged keresőnek nyitva van. És köszönjük, hogy mi ennek az isteni bölcsességnek a birtokában dönthetünk helyesen életvitelünket tekintve. Dönthetünk helyesen anyagi dolgainkban. Dönthetünk helyesen emberi kapcsolatok ápolásában és kialakításában. Istenünk, köszönjük neked, hogy általunk, megváltott gyermekeid által akarsz úgy jelen lenni ebben a világban, hogy egyre többen elinduljanak feléd, keressenek téged, és hogy békességre jussanak veled. Istenünk, köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, a próba alatt levő testvéreinket, erősítsd, gyógyítsd őket, vigasztald a gyászolókat, könyörülj az üldözötteken, hordozd szeretettel azokat, akik a hitükért szenvednek hátrányt vagy éppen üldöztetést. Imádkozunk az utánunk jövő nemzedékek tagjaiért, gyermekekért, unokákért. Hordozd őket szereteteddel, és jelensd ki magadat nekik is, érthetően is meggyőző módon. Áld meg Istenünk a te népedet szerte ezen a világon, azért, hogy hitelesen tudjon téged megjeleníteni mindazok előtt, akik még nem ismernek téged. Köszönjük, hogy velünk jössz a hétköznapokra, és megáldod munkáinkat, harcainkat, és hisszük azt, hogy gyengességeinkben is, botladozásainkban is te vagy a mi erőforrásunk. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg hálánk szaván kérésünket egyaránt, és maradj velünk ígéreted szerint. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, kedves testvérek! A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a Bánffy Hunyad mellett lévő farnasi idősgondozó otthon javára. A kérésben benne volt az, hogy tűzifa hiányban szenvednek, és szeretnék a mi anyagi támogatásunkat is, hogy megoldódjék ez a gondjuk most a tél közepén. Hiszük, hogy a mi áldozatunk is segítségű szolgál az ott lévő gondozott idős testvéreknek. Testvérek, újra hirdetem azt, hogy ha Isten megtartja életünket, akkor február folyamán két alkalommal szervezünk ilyen hétvégi hitmélyítő csendes napokat a Gyolui Gongvillában. Az első alkalom február 9 és 11 között lesz, péntek estétől vasárnap déli, és a második alkalom rá két hétre, február 23 és 25 között lesz. Még vannak helyek, de nem sok már, folyamatosan jelentkeznek Erdély minden irányából az érdeklődő testvérek, úgyhogy akik gyülekezetünkből eldöntötték, hogy szeretnének jönni, iratkozzanak fel mielőbb, vagy egyik, vagy másik alkalomra. Hátul az asztalnál lehet még lelki olvasmányokat, evangéliumi könyveket vásárolni, és azt is közlöm, hogy készülünk lassan a szokásos ima hétre, ami holnap az egy hétre fog kezdődni, tehát január 22-28 között fogjuk tartani az imahetet. Minden este 6 órakor lesznek majd az alkalmak vendég igehirdetők szolgálatával. Olyan lelkipásztorok fognak szolgálni minden este, akik még eddig gyülekezetünkben nem szolgáltak, tehát mind új emberek lesznek számunkra. Készüljünk imádságos szívvel majd erre az alkalomra is. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, a 471-es ének harmadik és negyedik verseit énekeljük. 471-es ének harmadik verse így kezdődik, ha elfog utamon félelem s fájdalom. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.